Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában Montenegró lesz a téma, történelem, érdekességek, turizmus, a magyar turisták szokásai, azt hiszem, hogy érdemes lesz velem tartaniuk. Valóban fergeteges lesz ez a kirándulás, hiszen az utóbbi időben tényleg nagyon sokat fejlesztettek ebben az országban. Különös apropója persze a mostani műsornak, egyrészt a Magyarország-Montenegró labdarúgó mérkőzés, ami arról dönt, hogy vajon az Európa-bajnoki selejtező csoportban hol végzünk, és hát emellett persze azért is fontos, mert hogy a nyári időszakra már most novemberben lehet akár készülni. A német turisták régen mindig december elején már lefoglalták a nyaralásukat, és manapság az algoritmusok világában bizony, hogyha korán döntünk, akkor lehet, hogy jó áron tudunk, relatíve jó áron tudunk nyaralni, menni. Azért is érdekes Montenegró, mert hogy befektetői célból is rengeteg magyar fantáziáját mozgatta meg, hiszen ha megnézem azt, hogy hány olyan szálláshely van Montenegróban, ahol magyar érdekeltség felelhető, akkor bizony azt látjuk, hogy nem csak magyar szállodák vannak, magyar panziók, hanem egyéb szolgáltatásokban is érdekeltek honfitársaink. Úgyhogy Montenegró tényleg egy kiváló célpont minden téren. Bár hozzáteszem, azért eljutni annyira nem egyszerű. Az egyik kedves barátom pont ezen a hétvégén egy konferencián vesz részt Montenegróban, Podgoricában, és hát úgy tudott elmenni, hogy autóval le kellett vinni Bécsbe, és Bécsből van egy közvetlen járat, egy Fapados légicégnek közvetlen járata, és aztán azzal jön majd vissza is, és megint csak érte kell menni, mert hogy a mostani időszakban, tehát a szezonon kívüli időszakban átszállással Budapest-Bécs-Bécs-Podgorica útvonalon lehetne mondjuk az Austrian Airlines-tal menni, de például a Wizz Air járata az Bécsből van, és lehet még egyébként Zürichen keresztül is eljutni, de a repülőjáratok esetében korán sem olyan szintű az összeköttetés, hogy hip-hop csak úgy elmegyünk. Autóval pedig, hát hogyha megnézzük az útvonal tervezőket, vagy valakinek már van gyakorlata, akkor tudja jól, hogy 10 órát mondanak, de abból lesz 12, 13 vagy akár 14 óra is, úgyhogy főleg szezonban nem olyan egyszerű eljutni ide csak úgy hip-hop, tehát komolyabb túra, de nem is lehetetlen megugrani egyébként. Autóbuszos utazás talán ez az, ami még viszonylag gyors és relatíve jó, úgyhogy több opciónk is van, viszont mindenképpen megéri, hiszen egyrészt egy picit újdonság is Horvátország után, bár a tengerpart az nyilván hasonló jellegű, de azért sok-sok olyan csoda van Montenegróban, ami miatt megéri ide eljönni. Kicsi országról van szó, tudjuk jól, hogy nem is olyan régen lett független, Jugoszlávia felbomlását követően Szerbia-Montenegró volt még a közös államalakulat, aztán pár évvel később szavaztak a függetlenségről, és békésen elváltak egymástól. Minden esetre ugye Horvátországgal szemben itt autózni kell, vagy utazni kell, vagy repülni kell, tehát azért az utazás sokakat korábban elrettentett, de hát nem kell, mert hogy cserébe viszont kapunk olyan tájakat, ahol még vannak érintetlen tájak, vannak olyan helyek, ahol még úgy tudunk sétálni, hogy nincs rengeteg-rengeteg turista, és sok minden egyéb látnivaló is van. Itt például Európa legmélyebb kanyonja is található, tehát tényleg a Tara 1330 méteres, és egy gyönyörű viaduktot fotózgathatunk háttérben a zöldes, szép kis hegyekkel, vagy hát havas, attól függ, hogy milyen időszakban látogatunk el ide. Van egy úszó szigetekkel díszített tó, és azt mondják, hogy itt van a leghosszabb strand Európában, a nagy strand 12 kilométer hosszan. Hát persze ez, hogy mi a leghosszabb strand, hát most meddig tart a strand, utána még a hátsó részét is számoljuk, meg az öböl elejét, meg a végét, tehát ezek olyan dolgok, hogy azért sok minden van, amiben még külön bele tudunk kötni, de az biztos, hogy van egy nagyon szép hosszú strand. És hát esik is az eső jó pár helyen, a legcsapadékosabb hely Európában, az itt van Montenegróban, a Crkvice nevű falu, és itt esik a legtöbbet az eső. Hát ez annyira a turistákat azért nem vonza, de érdekességnek nem rossz, és a telep egyenletlensége miatt van a Bojana folyó, amiről azt mondják, hogy egyszerre folyik felfele meg lefele, hát az biztos, hogy nagyon furcsa, hogy elkezd folyni lefelé, csinál egy ilyen kis kunkort, akkor visszafelé folyik, és lényegében látnivalóként is impozáns, meg hogyha ismerjük a hátterét, akkor pedig mondhatjuk, hogy egyedülálló a világon. Ugye Montenegró fekete hegy vagy fekete erdőt is jelent. Sokak szerint az őserdei jellegű erdőségeiről kapta a nevét, és kétségtelen, hogy a mai napig nagyon sok állat és növényfajt találunk itt, és ez mindenképpen látványosságnak tartozik. És az is biztos, hogy itt is vannak meseszép, hangulatos városok, történelmi látványosságok. Kotor például egy gyönyörű öböl partján található, akkor van egy olyan világörökség részét képező település, ugye Boka-Kotorszka, ahol középkori várfalakat találunk, és az itteni séták is egy kicsit a középkort idézik, meg szűk utcácskák vannak, romantikus pihenőhely, és akár szezonon kívül is érdemes itt sétálgatni. Volt egy olyan településük is, ami hosszú ideig halászfalu volt, aztán csináltak egy komoly üdülőközpontot, ez a Sveti Stefan, ugye a Szent István, és lényegében olyan várost hoztak létre, ahová még a sztárok is gyakorlatilag ellátogatnak. Lényegében egy félszigeten vagyunk, egy kellemes strandot képzelnek el, ami egy hossz-hossz homokos úton át elnyúlik egy olyan kis helyre, ahol ott van a település, tehát lényegében a szárazfölddel egy ilyen homokos kis félsziget köti össze ezt a települést. Ilyen piros estetű kis házacskák, emeletes házacskák sokasága, vannak azért fák is. Tehát lényegében olyan, mintha egy virág lenne az Adriába beékelődve. Van egy szára, és ott van egy ilyen kis virág része, és maga a virág az pedig a gyönyörű épületek sokasága. Úgyhogy nagyon-nagyon szép hely, de Budva is tényleg, talán ez a legnépszerűbb a magyar turisták körében, ez az üdülőhely. Itt fesztiválok sokasságai vannak, és ami érdekes az az, hogy nem csak a nyári szezonban, hanem ilyenkor ősszel is vannak mindenféle nevezetes, híres fesztiválok. Egy komoly archeológiai múzeumot is létrehoztak itt, különleges dolgokat lehet itt megnézni, de Budvára elsősorban azok látogatnak, akik azért szeretik azt, hogyha a nyári időszakban este tudnak nagyokat sétálni, és nem csak a történelmi óvárost fedezhetik fel mondjuk este hétig, hanem utána lényegében még éjfél előtt bulizhatnak is. Van egy nagyon komoly tó, a Skodrai tó, ami az Albániával közös határnál van, és hát azt mondják, hogy ezt látni kell. Valóban gyönyörű maga a tó, erősen kék színe van. Tehát nem ilyen Maldív-szigetes türkizes, hanem olyan mély kék színe, mint mondjuk az Égei-tengernek jó néhány helyen, és a Balkán-félszigetnek ez a legnagyobb tava. Rengeteg kis szigetet találunk itt a Skodrai tónál, és horgászni is lehet egyébként, mindenféle fotót találunk az interneten arról, hogy mekkora halakat lehetett itt fogni, de az biztos, hogy ahhoz azért Isten segítsége is kell, meg komoly tudás, hogy itt valaki nagyobbat fogjon, de hát vannak bőven legendák. És hát azért érdekes, mert nagyon komolyan kiépítették itt a tónak a környékét, és gyönyörű fotókat lehet készíteni, mert ez ne egy olyan tó, mint a Balaton, hogy na hát akkor ellátunk az egyik végéből a másikba, és látjuk, hogy hatalmas vízfelület, hanem vannak ilyen mosolyos hínáros részek, kis szigetek, apró szigetek, és a gyönyörű kék mindig megtöri az üdezöldet. Hát persze ez a nyári meg a tavaszi hónapokra érvényes, télen, ugye, amikor meg befagy, akkor meg teljesen más képet mutat, az is nagyon-nagyon érdekes. A Durvitor Nemzeti Park Montenegró egyik csodája, és ez a Bosznia-Hercegovinával közös határ mentén található, egy része szintén világörökség, és itt van a 2525 méter magas Bobotov-kuk, a nagy csúcs, és itt vannak még cseppkőbarlangok, az egyikben állítólag Tito is elbújt egykoron, és Tito barlangnak is hívják. És hát a Tara folyó persze, a gyönyörű gleccseres tavak, 40 km hosszú és 1300 méter mély kanyon található itt, és ez a második legnagyobb a világon, az első az ugye a Grand Canyon, de itt a Tara folyó kanyonja ez a második legnagyobb a világon, úgyhogy a Durmitor Nemzeti Park tényleg olyan, hogy bőven lehet túrázni szinte minden időszakban. Tavasszal egyébként talán a legszebb, sokan azt mondják, mert hogy ilyenkor több ezer különböző virág pompázik mindenhol, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól néz ki. Ebből is látszik, hogy hát ha ellátogatunk már ide a Durmitor Nemzeti Parkba, megnézzük ezt a hatalmas kanyont, Tito barlangjába is elmegyünk, vagy a Skodrai tó környékén kirándulgatunk, és megnézzük annak a mély kék színét, akkor még nem is láttuk szinte a tengert, és már jól szórakoztunk. Aztán, amikor meg elmegyünk Sveti Stefánba, Budvába, Kotorba, a klasszikus településekre, akkor pedig azt tapasztaljuk, hogy valóban bőven van mit felfedezni, gyönyörű kis városkák ezek, és nyáron pedig itt pezseg az élet. Sokan azt mondják, hogy a montenegrói tengerpartnál hát kevesebb a homokos szakasz, hát az Adriára jellemző ez, hogy az Adriának ezen a részén relatíve kavicsos partok sokaságát találjuk, persze sziklásokat is, de vannak homokos partszakaszok mindenütt szinte, csak nehéz megtalálni persze azért, mert nem olyan, mint a Maldív-szigetek, az igazsághoz ez tartozik, de attól még hát az Adria az tényleg kellemes és valóban igazából élvezhető. Lehet hajókat bérelni, vitorlásokat sokan bérelnek, és sok kikötő van, és ezekben a kikötőkben ezt megejthetjük a nyári időszakban. Hozzáteszem, azt mondtam, hogy hát kavicsos vagy sziklás partok, hát vannak azért homokos partok bizony, hosszú homokos partok. Érdekes egyébként, hogy Budva környékén például bőven találunk ilyeneket, a Becsicsi például, az szintén olyan, hogy homokos partrész, hát nem olyan hófehér homokos, inkább ilyen sárgás, de kellemesen homokos. És az is fura, hogy több nudista strand is van. Van olyan nudista strand is, ami csak nőknek szól, és nők látogathatják, úgyhogy ilyeneket is találunk itt Montenegróban. Nem kell túlságosan messzire menni, hogyha homokos partokat akarunk találni, mert általában a reptér mellett vannak, mert hát ugye azok nagyon frekventáltak, szeretik a turisták, és a közelbe építettek reptereket, tehát előbb volt meg a homokos part, és utána lett a reptér, de ugye egyébként, ha egy kicsit távolabb megyünk, vagy az üdülőközpontok közül mást látogatunk, meg akkor pedig ilyen kis kavicsos, szolid, meg vadregényes sziklás partokat egyaránt találunk, úgyhogy van mindenből bőven. Ahhoz képest, hogy kicsi a tengerpart Horvátország viszonylatában, mégis változatos, azt láthatjuk Montenegró esetében. Eurót használnak főleg, bár az eurózónának nem tagjai, meg hát az Európai Unióba szeretnének bejutni, de annak sem tagjai, ugyanakkor mindenhol tudunk euróval fizetni, és hát lesz bőven lehetőségünk ezt elkölteni, mert hogy rengeteg kávézó és étterem várja a vendégeket, főleg a nyári időszakban. Van jó kávéjuk is, bár szerintem azért ez nem éri el azt a kávészintet, amit én itt Magyarországon, Budapesten megszoktam, de sokan szeretik, és ilyen nagyon-nagyon mézes, édes desszerteket is lehet kapni. Itt is van persze prosüt sonka, állítólag olyan sertés húsából készülhet csak a prosüt, amit kukoricával etettek, és semmi mással, tehát moslékot azt nem kapnak, úgyhogy a prosüt sonka az itt is mindenhol divat. Komoly borkultúra van, főleg vörösbort készítenek, és az is jó ajándék lehet. De montenegrói sajtokat is kínálnak, van sajtvásár és sajtüzlet, és még ilyen mini fesztivál is, ahol sajtokat árulnak, de a helyi pálinkát is, a rakiát is előszeretettel kínálják a vendégeknek. Montenegróban bőven találunk szállás lehetőséget. Most a fejlesztéseknek köszönhetően, mondom, remek szállodák vannak, és magyar érdekeltségű szállodák is, de a hegyvidéknél, a nemzeti parkok közelében is találunk szálláshelyeket is. Vannak jobbak, rosszabbak, hát azért voltam olyan helyen, ahol bizony találni fogást még bőségesen, de az új fejlesztésű szállodák azok már hibátlanok, nagyon jó minőségűek, és hát ahol pedig a legtöbb turista megfordulott, vannak egész aranyos kis csodák. Sok-sok világsztár híresség, ugye Sveti Stefánra megy, ahol luxus körülmények között is pihenhetünk. Lényegében a sziget egy zárt luxus rész, ugye azt mondjuk, hogy luxus, hát mi a luxus, hát az, hogy sok pénzbe kerül, de valójában ugye Montenegró tengerpartján vagyunk, a Budva Rivierán, ez a Sveti Stefán, ez ennek a tágabb becsének a része, és Montenegró legszebb épületének nevezzük az itteni kis részt. Egy kis halászfalu volt itt korábban, aztán a 15. században török csatahajók törtek be az Adriának erre a részére, Budvárt és Kotort el akarták foglalni, és itt az egyik strandnál lehorgonyoztak, aztán az egyik helyi nemes, Pasztorovics támadást tervezett a törökök ellen, vissza is verték őket, és kiűzték őket innen. Ekkor elhatározták, hogy erődöket építenek a tengerpartra, úgyhogy Budva után Sveti Stefán lett a következő nagy erőd, és létre is hoztak itt egy gyönyörű templomot, egy komoly erődrendszert. Aztán ezt az 1400-as évek végén, 1500-as évek elején létrehozott erődöt a Velencei Köztársaság tovább erősítette, amikor ők uralkodtak itt, és kikötő és kereskedelmi várossá fejlesztették. Több mint 100 ház, 3 templom, és hát mint egy 400 lakos, ezt tudta az 1800-as évek elején Szveti Stefán már. Aztán utána szinte kihalt a sziget, mert hogy nagyon sokan elmenekültek Amerikába, és érdekes az, hogy 1954-ben, például a II. Világháborút követően mindössze 20 lakosa volt Szveti Stefánnak, és 2009-ben a szingapúri Aman Resort 30 évre kivérelte az egész szigetet, és egy ilyen 5 csillagos luxus szálloda szigetet alakított ki az egykori halászfaluból, és elvileg a szálloda vendégei tartózkodhatnak csak a szigeten, de hát azért mindig van kivétel. Úgyhogy ezért mondják, hogy luxus üdülőparadicsom, mert hogy az itteni épület komplexumot, épületrendszert szállodával alakították, meg hát szolgáltatások sokasága van még itt, éttermek, stb. De lényeg az, hogy elvileg nem lehet csak úgy bejönni. Hát tudjuk jól, hogy a szállodákba egyébként csak úgy be lehet jönni, hogyha az ember mondjuk egy kávét akar inni, vagy megszállni, vagy megnézni, azért ez nem egy ilyen hermetikusan zárt területek. Ez nem olyan, mint a Burj Al Arab, ahol külön sorompó állítja meg az autókat, hogy nehogy véletlenül csak úgy bejöjjenek a vendégek, de hát gyalogosan egyébként itt se láttam még, hogy kiküldtek volna turistákat. Minden esetre különböző díjakat is nyert az itteni szálláshely, és a világ legszebb helyei közé is választották Szveti Stefánt. Minden esetre, hát itt, mivel hogy ez lényegében egy egykori város, tehát nem csak ilyen sima szállodai szobák vannak, hanem külön apartmanokat is lehet foglalni, apartman részeket is, szobákat is, sok minden mást. Szveti Stefántól nem messze találunk még kisebb településeket, és itt is meg lehet szállni, itt is van nagyon szép tengerparti rész, úgyhogy ha valaki nem akar, vagy nem tud itt megszállni, attól még mellette rögtön a tengerparton ott lubickolhat, és hát lényegében ugyanazt az életérzést átérezheti. Van a Prisno strand, és itt a strand közepén egy kis sziget, azon egy kicsike házikó, tehát bőven vannak még élmények itt a közelben is. A homokos part előtt található ez ugye a Szveti Stefán, ez a sziklaszirt, amire az óváros maga épült, és 2 homokos strand veszi körbe az óvárost. 1200 méter hosszú a Szveti Stefánnak a strandja, lassan, mélyülő, finom, sokan azt mondják, hogy vöröses a homok, de hát igazából inkább olyan sárgás, és persze nyárin, a nyári időszakban itt vannak kellemes kis nyugágyak és napernyők persze. Aztán az apartmanok, meg a szállodák, meg a déli strand mögötti domboldalban is találhatóak, és hát van ugye az óvárosi rész. Budva egyébként Montenegró legkedveltebb tengerparti városa. Budvába mindenki elmegy. Egy kis félszigeten található az óváros, várfal feszi körbe, és tele van sikátorokkal, meg szép barokk épületekkel, palotákkal. Előtte van egy nagy strand. Ez egyébként nem annyira homokos, mint inkább kavicsos, ugyanakkor rengeteg szállodát, apartmant találunk errefelé. Állítólag Budva első lakója a föníciai király fia volt, az egyik föníciai királynak a fia, és utána alapították ezt, de az kétségtelen, hogy a görög korban már laktak itt. Aztán a Római Birodalom idején a Római Birodalom Dalmát régiójának egy része volt. Később sokat harcoltak sokan a területért. A szerb királyok például sokat harcoltak azért, hogy megszerezzék, aztán a Velencei Köztársaság foglalta el, később osztrák, majd francia, majd orosz kézben is volt, az osztrák-magyar monarchiához tartozott jó ideig. Aztán 1918-ban a jugoszláv királyság része lett, utána a szerb-horvát királysági, a II. Világháború után végül Jugoszláviához tartozott. Tudjuk jól, hogy utána Szerbia-Montenegró államalakulat lett, aztán amikor 2006-ban Montenegró független lett, na attól kezdve Budva is végében Montenegrónak az üdülő paradicsoma lett, és rengeteg fejlesztési pénz is ömlött ide. Aztán, amikor belengedték az Európai Uniós leendő csatlakozást valamikorra, akkor meg még inkább elkezdtek jönni ide a befektetők. 1979-ben volt egy hatalmas földrengés, úgyhogy a budvai óváros jelentős része megsemmisült. 8 éven keresztül újjáépítették, és 1987-re nyerte vissza Budva az eredeti arculatát. egy monumentális várfal veszi körbe az óvárosi részt, és a horvátországi Dubrovnikhoz hasonlít talán leginkább, mert hogy a védelmi várfalak ezt idézik, hát nyilván funkciójában is, meg abban is, hogy hogyan, miként, hol épült, sok hasonlóság van, és itt is a velencéjek építették a várfalak egy részét, bár ugye Dubrovnik hosszú ideig önálló volt. Mindenesetre Budva környékén az északi oldalon feltöltötték a tengert, és egy pálmafás sétányt építettek a várfal elé, de a keleti várfal még eredeti állapotában megtalálható. Délen pedig a várfal a citadellába torkollik, és a citadella egy monumentális szikraszirtre épült. Volt itt egy régi laktanya is, ami ma étterem, és nagyon szép panoráma helyeket is találunk, úgyhogy itt aztán tényleg romantikus sétákat tehetünk. Vannak új építésű házak, modern lakások is Budva környékén, amelyek stílusban illeszkednek a régi épületekhez, és hát sok komoly zenei koncert van, művészeti kiállítások, régészeti gyűjtemény, a Szent Mária Bencés apátság épületét érdemes még felkeresni, azt 840-ben építették, úgyhogy nagyon régi épületeket is találunk, de sokszor vannak városi ünnepségek is, főleg a nyári időszakban, ilyenkor hatalmas buli kavalkád van, és mindenfélét sütögetnek, halakat, süteményeket ott az utcán, úgyhogy nagyon-nagyon jó itt a hangulat. Mint említettem, Budva ilyen kavicsos, strandos inkább, mint sem homokos, mint mondjuk ott Sveti Stefán környékén a homokos rész, de vannak olyanok is, ahol egy picit homokosabb, van, ahol sóderes, van, ahol meg tenyérnyi kövek vannak, azért ez is az igazsághoz tartozik, de cserébe viszont este hatalmas buli hangulat van, meg hát gyönyörű nagy területeket is találunk. Vannak olyan szakaszok, ahol van egy olyan hotel, ahol középen egy ilyen tószerű medencét találunk, ez is érdekes. Sőt, olyan hotel is van, ahol park is tartozik a hotelhez, ami egyébként lehet látogatni még külön is, és legalábbis senki nem szólt még arra, aki arra betévedt. Úgyhogy sok csodát találunk itt Montenegróban, nem véletlenül lett az utóbbi időben rendkívül felkapott. Ha a nyári időszakban látogatunk, akkor ha nincs is akkora élet, mint mondjuk Olaszország egyes üdülőtelepülésein, ahol azért Bibione belvárosában néha csak oldalazva lehet sétálni, mert olyan sokan vagyunk egyes fesztiválokon, de azért már bőven vannak látogatók. Van egyfajta luxus sziget is, ahol a sziget egy részén lévő szálláshelyeket hosszú távra bérbe vették, koncesszióba vették, és bizony azokat várják, akik ezt ki tudják fizetni. De mellette találunk jó pár másik apartmant is, és hát ugye Budva talán a legnépszerűbb üdülőtelepülés, Sveti Stefán talán az, ami a legérdekesebb, legexkluzívabb, de mellette azért jó pár strandot, jó pár települést találunk. Ha valaki autóval ellátogat ide, akkor szerintem önmagában egy hetet arra kell szánnia, hogy felfedezze itt a tengerparti részeket, pedig alapvetően kis tengerparti szakaszról beszélünk, mondjuk a horvátországi szakaszhoz képest, mégis bőven van látnivaló, gyönyörű kis települések, romantikus utcácskák, emeletes házak általában, ilyen egy-két emeletes házak, nem lapos tetővel, hanem csúcsos, de nem ilyen alpesi csúcsos, hanem enyhén csúcsos, pirosás tetővel, ez az, ami leginkább jellemző, kiemelkedő templomcsúcsok, amelyek mindig a legmagasabb pontot jelentik az adott kis óvárosi településen. Vannak apró kis szobrok jó pár strandnál, tehát azért a kulturális nevezetességek közül is bőven van mit megnézni. Van egy híres balettáncos szobor például az egyik strandnál, mert hogy a legenda szerint egy fiatal balettáncos a tengerbe fulladt itt, és akkor ennek az emlékére állítottak egy szobrot. Hát persze ez nem annyira pozitív, mint amennyire romantikus dolog, de azért vannak érdekességek. Budva óvárosa előtt találjuk a Szent Miklós szigetet, és ide sok turista ellátogat. A nyugati oldal függőleges éles sziklafalakból áll, tehát itt ezt meg lehet csodálni. A keleti part az már egy kicsit nyugodtabb. Szent Miklós templom épült ide még az 1500-as években, és aztán az egész szigetet a templom nevéről Szent Miklósnak kezdték el hívni. A keleti partszakaszon van azonban maga a csoda, három gyönyörű homokos strand és ilyen kis eldugott töblöcskék. Ha valaki Budva környékén nyaral, akkor át szoktak jönni ide a szigetre, hajóval, csónakokkal, motoros csónakokkal át lehet ide jönni. Budva környékén egyébként összesen 35 strand van, ebből tavaly 8 vagy 9 rendelkezett kékzászlós minősítéssel, de az óváros melletti strand talán az, ami a legnépszerűbb. Említettem azt, hogy hát Montenegró még néhol kicsit nyugodtabb, Budva mondjuk pont nem, mert hogy Budva azért olyan hely, ahol bőven lehet bulizni. Van egy 5000 főt befogadni tudó kis klubocska is, aztán vannak ilyen VIP bárok is, bőven lehet itt bulizgatni. Tehát ez Budva, most már itt tényleg ez kezd nagyon-nagyon felkapottá válni, tehát nem olyan, mint mondjuk 6-8 évvel ezelőtt. Aztán vannak olyan tengerparti szakaszok Budvától odébb, ami egy kicsit eldugottabb, romantikusabb, aztán van egy olyan, ahol gyönyörű hotelek vannak, meg 2 kilométeres, főleg aprókavicsos, néhol kisebb szakaszokon homokos tengerparti rész Budvától odébb. Ez egy hosszú nagy tengerparti terület, és ez Montenegró legnagyobb strandja, meg hát azt mondják, hogy a 12 kilométeres, és hát ez hú, milyen nagy, és az Európában a legnagyobb. Hát mondom, ez véleményes dolog, hogy mi a legnagyobb, de az biztos, hogy ez tényleg kellemes. Egyébként ilyenkor novemberben is jó idő van relatíve, már amennyire a 15 fokot jó időnek lehet nevezni. Minden esetre nincsen olyan brutális hideg. Hát ilyenkor persze a strandok kihaltak, de májustól már ismét sokan ellátogatnak ide. Ha valaki turistaként ellátogat az őszi időszakban Montenegróba, akkor sokan inkább a természeti parkokat keresik fel, és kevésbé ezt a tengerparti szakaszt. És hát bőven van ott is azért látnivaló. Az új szállodákról annyit, hogy hát vannak olyanok, ami 4-5 csillagosak, bár hozzáteszem, ha megnézzük, hogy milyenek a mostani magyarországi, budapesti új 5-csillagos szállodák, vagy a Magyarországon épült 5-csillagos szállodák. Hát azt kell mondanom, hogy nem azért, hogy hazabeszéljek, de 5 könyvet írtam a világ legszebb szállodáiról, és hát nagyon toppon van Magyarország. Tehát mondjuk a Balatonfüredi új 5-csillag Superior szálloda, vagy az egyik híres sárvári szálloda, vagy akár a Turai Kastély felújított szálloda formája, az maga a csoda, vagy Budapesten például a Balettintézet egykori épülete, vagy a Párizsi udvar, hát olyan szállodát csináltak ezekből, hogy szerintem azért nehéz belekötni, mert egyszerre van egy történelmi csoda, egy mesés épület, jó wellness kínálat a legtöbb helyen, vagy pedig a városi szállodákban meg olyan szintű gasztronómiai kínálat, hogy azért fel kell, hogy kösse a nadrágját minden montenegrói szállodavezér, hogy ezt a szintet elérje. Hát persze azt mondjuk, hogy igen, itt meg itt van a tenger, és elég, hogyha egy lukat ide rakunk, és akkor azt is ki fogjuk tudni adni. De azzal együtt azért vannak jó szállodák, csak mondom, hogy azért, ha belegondolunk, hogy mi mindent tud mondjuk Magyarország, ahhoz képest azért olyan nagy brutális csodát ne várjunk, mert olyan nagy brutális csoda van jó néhány helyen a világban, ahol tényleg mesés szállodák vannak, de nem biztos, hogy azt pont Montenegróban találjuk meg. Hozzáteszem, azért vannak jó szálláshelyek, bőven most már, 4-5 csillagosak is. Az egyik kedves ismerősöm is egy szállodában dolgozott minden nyári időszakban, hát lényegében májustól egészen októberig, és aztán télre hazajött, és ezt csinálta, nem tudom, 5-6 évig. És bőven van egyébként magyar személyzet is, tehát Montenegróban azért gyakorta fogunk találkozni magyarokkal, nem csak vendégként, hanem akár munkaerőként, vagy akár apartman tulajdonosként, vagy panzió, vagy szálloda tulajdonosként is. Montenegró ugye a Balkán félsziget nyugati partján található, Horvátországgal, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Koszovóval, Albániával is határos. Jelentős része hegyvidék, nagyjából 600 ezeren laknak itt, tehát méretben sem túlságosan nagy, de lakosság számban sem. 3 régiója van, 3 nagy része. Van ugye a tengerpart, arról már sokat meséltem önöknek, van a Kotori öbölés környéke, és a központi régió. A központi régió az ugye lényegében a Dinári-hegység, és hát ez Horvátországon áthúzódik, meg végig ugye hát a Dinári-hegységről már tanultuk, hogy nem csak a Vinetút forgatták itt Gojko Miticcsel egykor, hanem legendás hegyvonulata itt ennek a balkáni területnek. Egyébként a horvátok Biokovónak hívják a horvát szakaszt, ez csak érdekesség. És hát itt 1000 méter fölött vagyunk szinte mindig, vannak azért 1800 méteres csúcsrészek is, és hát a hegyvidéki nyaralás kedvelői itt biztos, hogy megtalálják a számításukat. A Kotori öböl nagyjából 30 km hosszan nyúlik be a Dinári-hegység közé, és lényegében a legismertebb a látnivalók közül, tehát hogyha itt autózgatunk, akkor biztos, hogy egy alkalmas parkolóba meg tudunk majd állni, és lefotózzuk a Kotori öblöcskét, mert hogy ez először azt gondoljuk, hogy hú, hát valami kis óriás folyó vagy folyam torkolata, de nem, csak így belenyúlik ez az öböl lényegében a hegyek közé, de úgy, hogy a nyílt részt nem is lehet látni, hanem csak látjuk az öblöt, ami ilyen kicsit elágazó, és nagyon-nagyon szép, hogyha valami kilátó pontról nézzük, akkor minden évszakban gyönyörű. Rögtön az öböl jobb partján fekszik ugye Herceg-Novi, aztán utána, hogyha beljebb haladunk, akkor már lehet látni a homokos tengerparti részeket is Tivat környékén, ami népszerű üdülőparadicsom. Érdekes egyébként az is, hogy nagyon sok orosz befektető vásárolt Tivat környékén nyaralót, hatalmas épületeket építettek is, nem csak vásároltak, meg felújítottak, meg jaktokat is vettek, tehát itt is bőven találunk egy nyugalmas időszakban ilyen csodákat. A Kotori öbölnél van egy sziget, és rajta pedig egy templom, a Sziklák asszonya templom, amihez fűződik egy érdekes legenda is, miszerint amikor a kotori hajósok kimentek a tengerre halászni, és utána visszajöttek, mert jó volt a fogás, akkor mindig beledobtak egy követ a tengerbe, hálát adva, hogy épségbe hazaértek, és jó fogást értek el, és hát olyan sok követ dobáltak bele, hogy lett belőle egy sziget. Úgyhogy érdekes ez is. Minden esetre hajós kirándulásokat lehet tenni a nyári időszakban erre a kis miniszigetre. Kotor sokak szerint a legjobb állapotban megmaradt földközi tengeri középkori város. Hát persze ezt azért már sok más településnél is hallottam, de az kétségtelen, hogy valóban jellegzetes épületrendszert találunk itt. Van egy kilátópont is, a Szent Iván hegyre, ha felmegyünk, akkor a kilátópontról az óváros, meg a Kotori öblöt is látjuk, minden évszakban érdemes ide feljönni egyébként. Az óvárosban a Szent Mária katedrálistól indul az erődbe felfelé vezető út. Ez egy meredek lépcsős út, és ha ezt megtesszük, akkor tényleg egyben egy kicsit el is fáradunk, úgyhogy már nem kell utána elmenni a szálloda konditermébe. Budva, mint említettem már, egy városka is, meg mellette egy hatalmas kiterjedt partrendszer, szállodákkal, panziókkal, szálláshelyekkel, most már egyre másabb attrakciókkal is, és hát erős buli hangulattal a nyári időszakban. Talán ez hasonlít leginkább a horvátországi településekre, és ha valaki pedig teljesen más jellegűt szeretne, akkor egy kicsit el kell távolodni a Budvától, és akkor ott azért egyedibbet is talál, vagy egy kicsit különbözőbbet is, mint amit már megszokott az Adria többi részén. Sok 2-3 csillagos szállása is van, és egyébként most ugyan megdrágultak a montenegrói szállásárak, de mondjuk 6-7 évvel ezelőtt még a relatíve árérték arányos hotelek és panziók miatt látogattak el nagyon sokan ide, és a koronavírus járványt megelőző időszakban 2018-ban, 2019-ben egyébként rekordot is döntött az ide látogató magyar turisták száma. Ha pedig meg tudunk szállni Sveti Stefánban, akkor pedig tényleg az fantasztikus élmény lesz, úgyhogy egy érdekes kis luxus szálláshely van itt. Egyébként a szingapúri szálloda üzemeltető 30 évre kapott koncesziót, és hát rengeteg nagy sztár nyaralt itt, pihent itt. Nagyon érdekes egyébként az, hogy az utóbbi időben mennyit fejlődött Montenegró, tehát tényleg 15 évvel ezelőtt még azt láttuk, hogy van hova fejleszteni a szálláshelyeket, aztán jöttek az orosz milliárdosok, csodapalotákat építettek, jöttek az orosz vendégek, nagyon-nagyon sok luxus szállodát hoztak létre, de már volt ugye Sveti Stefán és környéke, ahol a szingapúriak már meglátták a fantáziát, tehát hektikus volt az, hogy most éppenséggel az egér szagolgatja a lábunkat az apartmanban, vagy pedig a luxus szállodában csodát látunk, és most már vannak ilyen középkategóriás négycsillagos erős szálláshelyek is, ahol tényleg megvan az, hogy jó szállodában vagyunk, de mégsem az átlag számára elérhetetlen kategóriába tartozik. Montenegró területe 13.812 négyzetkilométer, és mondtam már a műsorban, hogy a szinagóra az Fekete hegyet is jelent, Fekete hegyek országa, lényegében ilyesmit takar, de mások szerint a gora szó erődőt is jelent, nem csak hegyet az egyes délszláv nyelvekben, úgyhogy van, aki szerint Fekete erdőnek is lehet Montenegró nevét értelmezni. 1296-ban minden esetre már a szerb király oklevelében a Montenegró név előfordult, ugye a szinagora előfordult. 293 kilométer a tengerpart hossza, 73 kilométernyi a strandoké, és 625 kilométer a határ hossza. Horvátország felé csak 25 kilométeres egyébként, Bosznia-Hercegovina felé 225 kilométer, Szerbiával pedig 124 kilométer hosszan, Albániával meg 172 kilométer hosszan határos. A hegyeknél azért hűvös van, és bizony komoly hó is van. Az Urmitor Nemzeti Parkban nagy havazások szoktak lenni, és főleg a holvadáskor hát gyönyörű kis vízeséseket, megduzzadt kis patakokat találunk. Van olyan hely, ahol májusig is megmarad a hó egyébként. Ugyanakkor a tengerparti szakaszon meg mediterrán a klíma. Tehát meglehetősen változatos Montenegró, ahhoz képest, hogy relatíve nem nagy ország. Meséltem már a nemzeti parkokról, de 5 van összesen az országban. A Durmitor Nemzeti Park az, amiben a világ második legmélyebb kanyonja található, a Tara Szurdoka, 1300 méter mély néhány helyen, és a Grand Canyon után ez a legmélyebb. És hát ez a természeti világörökségnek a része egyébként. A fővárosban, Podgoricában sem laknak túlságosan sokan, tehát nem annyira népesek a területek, hát ez is 150 ezer lakosról beszélünk, úgyhogy amikor megkérdezték az itt élőket, hogy ugyan már milyennek tartja magát, nos, hát montenegróit mondott az ország lakosságának 45%-a, 30%-a azt mondta magáról, hogy szerb, a 8-9% hogy bosnyák, 5% hogy albán, 1% pedig, hogy horvát, 1% pedig roma, így nyilatkozott. És érdekes az, hogy amikor 2011-ben csináltak egy hivatalos népszámlálást, hát most majd jönnek az új eredmények is, nem sokára majd ismét elvileg, de nagyon sokan azt mondták, hogy egyiptomiak. És ez azért van, mert hogy van egy legenda, miszerint Egyiptomból vándoroltak ide a romák, és akkor emiatt nem azt mondta, hogy roma, hanem azt, hogy egyiptomi, úgyhogy ez is érdekes. Hivatalosan a montenegrói a hivatalos nyelv és nemzeti nyelv, de hát azért lássuk be, hogy a montenegrói meg a szerb között nincs túlságosan sok különbség, talán még annyi sincsen, mint a szlovák meg a cseh között, sőt, hát ott azért vannak különbségek. Nem véletlenül volt gyerekkoromban is olyan egy foci meccs, hogy az egyik fél időt csehül, a másikat meg szlovákul közvetítették a cseh-szlovák időszak idején. 72%-a a lakosságnak ortodox, mintegy 20% muszlim, és 3-4% a katolikusok aránya. A háború előtti Jugoszlávia királyainak nyári palotája is itt volt a mai montenegrói területen, és fontos turisztikai célpontok voltak már régebbi időszakban is, ugye Sveti Stefánnál például, manapság meg Budva az, ami talán a legfontosabb, meg a Kotori öböl, és Hercegnovi és környéke. Két nagy nemzetközi repülőtér van, a Podgoricai meg a Tivati, Podgorica és Tivatnál, de hát vannak kisebb repülőterek is. Az utak közepes állapotúak, vannak gyöngék nagyon, de vannak már új fejlesztések is, és hát vannak jó kis tengeri kikötők, hogy hát a Kotori-öböl az rendkívül népszerű kikötőpont. Sokan azt mondják, hogy Montenegró azért különleges, mert hogy itt találkoznak a civilizációk, kelet és nyugat, mindkét világ kultúrájának a nyomai megtalálhatóak az országban. Ugye itt van az iszlám hatása is felelhető, de Velence hatása is, aztán az osztrák-magyar monarchia hatása is felelhető, tehát ez a fajta keveredés mind az építészetben, mind a kultúrában jelen van, és hát ez érdekes lehet a turistáknak. A monostorok, a kolostorok például nagyon érdekesek ezek közül, jó párat lehet látogatni. A barokk épületek a régi településeken szintén fontosak a turisztikai szempontból, akármilyen évszakban látogat el valaki ide. Nagyjából annyira pontosak, mint mi magyarok. Egyedül a bíróságok azok, ahol komolyan veszik azt meg a repülőterek, hogy időben kell érkezni. De még az autóbuszoknál is azért vannak csúszások, késések. Érdekes az, hogy hát azért a dohányzás az olyan, mint nagyjából az én gyerekkoromban, hogy még az, hogy mindenhol cigiznek, az ugye elfogadott. Hát itt sem olyan komoly a rendszer, mint akár Közép-Kelet-Európában, vagy pláne Amerikában, hogy hú, hát tilos cigizni. Tehát mindenki cigizik. Tehát azt látjuk, hogy toleránsak a dohányzókkal, mint nálunk mondjuk a 70-es években, amikor még emlékszem, 70-es évek végén kicsi gyerek voltam, és hát alig tudtam megmaradni a füsttől, amikor apám felültetett az asztalra a kocsmában. És hát nagyjából ezt a világot idézi vissza a dolog. Hát itt is autóbuszban, a hátsó ülés résztél kinyitják az ablakot, aztán simán cigiznek. De hát én még emlékszem arra az időszakra, amikor repülőgépen is lehetett cigarettázni gond nélkül. Hát ha Montenegróban kirándulunk, akkor azért ezeket a dolgokat így fel fogjuk idézni, az biztos. És a végére még egy kis gasztronómia. Az édességekről már meséltem, hogy ilyen kis túlédesített édességek vannak főleg, meg hogy a prosciutto-csonka mennyire fontos, de azért vannak még érdekes dolgok, például a helyi rablóhús, meg van roston sült máj, ami a specialitások közé tartozik, a bordetto, a halleves még nagyon fontos, és hát persze itt is van csevap, amit már ismerünk ugye a déli területekről mindenhonnan, meg hát rengeteg burek változat, és tényleg van daráthúsos burek, sóstúros burek, sonkássajtos, és hát még talán több fajta van, mint nálunk otthon lángos. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották, Montenegró volt ezúttal a téma. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!